Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elérkeztünk egy újabb eSport egy podcasthoz, és hát a mai témánk az abszolút aktuális, hiszen ugye egy első ránézésre is nagyon sikeresnek, és gyakorlatilag tényleg egy minőségi játéknak készült el a Hogwarts Legacy, így gyakorlatilag a következő egy órában nagyságrendileg erről fogunk beszélgetni, már csak azért is, mert igazából ugye könyvek, illetve filmek terén ez igencsak meghatározta rengeteg fiatalnak az életét, és hát tényleg egy nagyon meghatározó fantasy sorozatról beszélhetünk, és hát ugye a videójátékok terén azért hozzáteszem azt is, hogy hát nem volt ennyire fényes igazából ennek a sorozatnak, vagy franchise-nak igazából az egész égisze. Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy sikerült úgy hozzányúlni ehhez a világhoz, hogy tényleg látszik az, hogy rajongók készítették rajongóknak, ezt sok helyen egyébként olvasni az interneten. Még mielőtt azonban belevágnánk a témába, szeretném elmondani, hogy kövessétek az eSport egy YouTube csatornáját, illetve nyomjátok meg a kis csengőcskét is, és akkor tuti, hogy nem fogtok semmiről lemaradni. Mai két vendégem pedig Loa és Ben, szervusztok, hello, sziasztok!
Hello, hello!
Csótány, csokor!
Kérem szépen, hát ez Citrom. Azt hiszem, hogy...
Por.
Jó, a jelszó is elhangzott.
Tegyük már ki.
Igen, majd így bevágjuk, ahogy így elmondja így 3 percenként. Szóval igazából szerintem kezdjünk azzal, hogy miért is lett szerintetek egyébként maga a Harry Potter, hogy mondjam, ennyire népszerű. Ugye a könyveket nagyon szerették, de úgy tűnt, hogy a filmeket is egyébként elég jól eltalálták. Ugye a 7 könyvből, ha jól tudom, 8 film született, és azért elég komoly tényleg az, hogy rengetegen imádták, és szerintem a mai napig ez fennáll, annak ellenére, hogy a szerző elvileg ezt a történetet lezárta.
Generációs különbség van köztünk, kezdjük veled. Mármint, hogy te később.
Ebben igazam van. Azért még én is gyerek voltam, amikor ezt a könyvet kiadták, és még gyerekként kezdtem el olvasni. Az már egy másik kérdés, hogy bőven egyetemista voltam, amikor befejeztem a sorozatot. Hogy miért szerették a Harry Pottert? Ezt szerintem már nagyon-nagyon sok ember próbálta megválaszolni ezt a kérdést, és bőven beletörtént be nagyon-nagyon sok embernek a picskája. De talán azért, mert borzasztóan színes, borzasztóan szerteágazó, érdekes karakterekkel teli, gyakorlatilag a fantasy varázsvilágot, vagy a varázslatokat nem olyan borzasztóan komolyan fogja meg, mint mondjuk egy Gyűrűk Ura, vagy egy időkereke sorozat, hanem sokkal inkább egy fiatalabb generációnak, egy fiatalosabb gondolkodásmódnak rakták ezt össze, és ez nyilván és nagyon sokat segített abba, hogy ne csak kvázi felnőttebb fantasy rajongói kör találja meg ezt a sorozatot, hanem akár egy 9-10 éves gyereknek is, akár az első, nem tudom, olvasási, könyvolvasási élménye is lehet az, hogy belenéz a Harry Potter világába, és akkor megnézi azt, hogy mi is történik ebbe a Roxfortba, és maga a könyv is borzasztóan olvastatja magát. Tehát nem az a nincsen, megint csak egy picit Tolkienre fogok visszautalni, hogy az öreg Tolkien ugye szerette a tájleírásait, meg az, hogy néznek ki a dolgok, akár lapokon keresztül, nem tudom, áradozott arról, hogy egy tölgyfa hogy is néz ki. Na most ugye ez a Harry Potterben nincs meg, ott sokkal-sokkal gyorsabban, ott pörögnek az események, tele van színesebbnél, színesebb karaktereknél, akik sokszor tudnak viccesek is lenni. Tehát alapvetően minden megvan benne, ami egy fiatal, nem tudom, rajongónak, vagy egy fantasy rajongónak lehet az, amit keres egy könyvbe. És hogy a film miért sikerült ilyen jóra, ezt szintén csak a könyvből tudom mondani, egészen jól ültették át azt, ami a könyvben van, és egészen jó volt az átmenet az, hogy egy kvázi vidámabb, színesebb világból egy komorabb, egy sokkal depresszívebb világba érünk el, és gyakorlatilag a könyvek alatt felnőnek a karaktereink, és ezt visszaadták a filmekbe is, szerintem elég jól.
Igazából bennek abban, hogy olvashatóság szempontjából kiemelkedő ez a regény sorozat, és azért ehhez J.K. Rowlingnak nagyon sok köze van, mert mégiscsak az ő fejbe pattant ki, aki tanárként azért ért ahhoz, hogy kell valamit prezentálni a fiataloknak. És azért is nagyon jó szerintem, nem csak, hogy mert magyarul könnyű olvasni, hanem angolul is nagyon egyszerű szavakat használ. Szóval, aki most ismerkedik az angol nyelvvel, és kell neki valami kötelezőbb olvasmány, ami azért mégis egy olyan, amit könnyű megszerezni, akkor kezdj el a Harry Potterrel. Mert nagyon jó szerintem az alapokat oda tudja neki adni, és emiatt hirtelen lett népszerű. Persze az első rész az még nem volt akkora siker. Van egyébként egy ilyen Harry Potteres kis jubileumi füzetke, vagy újságocska, amit megvettem néhány éve, és abban nagyon sok mindenről leírnak. Ott van a fordítónak is, van egy interjú vele, a magyar fordítóval, ott vannak, nem tudom, a szinkronhangok, stb. Szóval ez nem volt akkora siker, de aztán berobbant, és hirtelen lett nagyon-nagyon népszerű. Ott a második könyv után azt hiszem valahogy így jött ki a lépés. Szóval nagyon könnyen olvasható, jól adaptálták, megtartották ezt a brit hűséget, brit szereplők, sztárokat sikerült megszerezni, jó rendezőt ültettek oda az első két részre, és így be tudtak robbanni gyakorlatilag a mozi világába. Nem nagyon volt ellenfelük ebben a műfajban. Tudjuk, hogy a vampír kultusz az utána jött, a Twilight-tal például, és inkább csak sorozatok voltak. Most itt gondolok akár a Buffy a vámpírvadászra, a Sabrina a tini boszorkány, meg ezek, akik szintén valami a fiatalokat próbálják megszólítani, de nem olyan grandiózus mértékű alkotásokkal, mint mondjuk a Harry Potter sorozat. Szóval a film az emiatt lett jó, és a harmadik az örökség, hogy elképesztően sokan vannak, akik továbbadták ezt az élményt, amit megkaptak, és a gyerekeiket, mert most már gyakorlatilag ez a generációs különbség meg, vagy aki 2000-ben olvasgatta a könyveket, az most már szülő gyakorlatilag. Vagy mi. De a lényeg az, hogy tényleg át lehet adni az élményt, lehet róla beszélgetni, mindenki tudott azonosulni a karakterekkel, és meglovagolt ezt Hollywood. Szóval az, hogy kijöttek utána a következő filmek, amik nagyon nem lettek jók, tudjuk a legendás állatok megfigyelése, de az, hogy még a Bogár Bárd mesét is kiadták külön, a Quidditch évszázadét kiadták külön, mindig van, amit találsz még Harry Potterből, és mindig találnak újat, amit még le lehet húzni egy bört erről az egészről. Ezek már nem jók, de közbeszéd. És ez a lényeg, hogy soha nem fog meghalni szerintem a Harry Potter, és soha nem lesz szerintem már a mi világunkban még egy ekkora hatású könyv, mint ami a Harry Potter volt, mert ez a peak. Szóval ennél többet nem lehet adni szerintem a társadalomnak, mint amit Rowling adott. És emiatt Rowlingot nagyon sokan nem szeretik, hogy mármint, hogy akik szeretnek változatosságot keresni, mert Rowling összerakta a lehetetlen, a tökéletes gyakorlatilag, és így most így várják, hogy mikor lesz még egy Harry Potter, mert várnám, hogy legyen, és így nem lesz, és így minden próbálkozás elhal. Szóval ez így Rowling zseni is, őrült is, meg egyébként káros is abban a szempontból, hogy az újításnak így nincs értelme gyakorlatilag.
Azt vágod egyébként, hogy ennek a Harry Potternek van egy magyar megfelelője? Mert van egy Böszörményi Gyulánk, aki írt egy olyan sorozatot, aminek ugye az első része a Gergő is, az Álomfogók lett, és az gyakorlatilag nyilván Böszörményi Gyula utána írta meg, Rowling után, de fogta a magyar mondavilágot, és a tátosok és vajákosokra építette fel, és egyébként tök jó. Tehát így teljesen olvasható, és teljesen jó, és én szintén csak ajánlani tudom.
Nem hallottam róla. Mert pont ez az, hogy a marketing kampány nem lett akkor
tökéletes. Nem, ez igaz, de ettől függetlenül az a sorozat jó. Azt meg lehet, egészen jól el lehet olvasni. Majd elküldöm a linket.
Köszi.
Szerintem egyébként a legnagyobb pozitívuma az egésznek, hogy ismét egy olyan világot alkottak meg, amiben gyakorlatilag végtelen tartalom van. És a játék szempontjából is ezt látjuk, hogy bár kapcsolódik ahhoz a világhoz, de igazából egy másik történetet szeretne egy másik korszakból elmesélni. Viszont milyen érdekes ebből a szempontból egyébként, hogy ugye a játékok terén meg ugye leginkább amiket ismerünk, azok magukból a filmekből születtek meg, és hát én ahogy nézegettem itt az értékeléseket, hát de egyik sem sikerült olyan nagyon jóra, és akkor még lehet, hogy finoman fogalmaztam. A tisztes középszer is szerintem a legtöbb esetben már dicséretet jelent. Viszont ugye úgy tűnik, hogy mégiscsak kaptunk egyelőre egy nagyon-nagyon jó átiratot ebből a világból. Egyébként az, hogy nem nagyon volt jó Harry Potter játék, miközben a könyvek és a filmek népszerűek voltak, mennyiben befolyásolta a ti elvárásotokat? Tehát ti hogy álltatok hozzá, amikor megjelentek az első trélerek? Tehát vártátok, és azt mondtátok, hogy végre, na ez király lesz, vagy inkább úgy voltatok vele, hogy na hát megint betesszük a fiókba a többi mellé?
Én köpködtem, én nagyon köpködtem ezt az egészet, hogy egy miért, kettő, hogy tudják megtörténni tartalommal, mert azért korlátozottak a lehetőségek. harcolsz, órákra jársz, harcolsz, órákra jársz. És így, mert a könyvek ebből állnak. Gyakorlatilag ebből áll az egész. Jó, persze ezek krimi sztorik, szóval nyomozás is van benne, meg hasonló, de ezt egy játékban nem lehet átültetni, mert akkor az már nem RPG, hanem akkor az meg kalandjáték, az meg nem ugyanaz. Szóval én nem tudtam, hogy mit akarnak kezdeni ezzel a fejlesztők, de jól megragadták egyébként az eszenciáját, és azért voltak elődök. Szóval tudtak honnan meríteni, hogy a nyílt világú RPG, mint műfaj, az gyakorlatilag a Harry Potter világában is meghonosodjon. Az korábban azért nem nehéz volt, mert ott a könyveket egyezőben le kellett követni, ott meg volt az, hogy mit akarsz átadni a játékba, és ezért van az, hogy az ötödiken kívül a többi, az első még oké, azzal én is játszottam, és tudom, hogy van külön PSS meg PC-s verzió, a PC-ssel játszottam 2002 környékén, meg van az ötödik, amit azt mondják, hogy jó, azt én is végigjátszottam, egynek elment, de a többi az tényleg gyakorlatilag vállalhatatlan. És akkor itt van a Legacy, ami valahogy mégis megtalálta azt a részt, ami nagyon szűk volt, és rohadt nehéz volt átpréselni rajta ezt az egészet, de a végén ott volt mögötte, nem tudom, kibújt a kis szobor mögül, és akkor ott volt rögtön a mézes falásba. És ez mennyire király. Szóval nagyjából így tudom elképzelni, hogy itt a fejlesztők mindent feltettek egy lapra, és bejött nekik. De ez lehetett volna az év bukása is. Simán benne volt.
Hú, én egy picit más fogok most képviselni. Ne, én nyilván azt mondom, hogy a Harry Potter játékok, amiket különböző filmek után pattintottak ki a különböző platformokra, nem váltották meg a világot, mert nem volt egyik se olyan hihetetlenül kiemelkedő, de ettől függetlenül nem voltak rosszak sem szerintem. Tehát ez a középúton lévő dolog, és mindegyikben volt egy pici, főleg egyébként talán az első pár részben, ami igazán meg tudta fogni az embereket. Nyilván a játékok a Roxfordban játszódnak, ugye a régi játékok is, és már azokban is ugye be tudtad járni a kastélyt, és kutathattál titkos szobákért, titkos átjárók után, és így tovább. Tehát minden egyes olyan rész, amit látsz a filmben, azokat így megpróbálták beleszuszakolni az egészbe, és leginkább az egy akcióplatformer játék volt, amiben lehetett gyűjteni dolgokat, amik el voltak dugva a pályán, illetve volt egy nagy csomó ilyen puzzle benne, amiket meg lehetett oldani, és egyébként ezek a puzzle-ök sokszor tök érdekesek és tök viccesek voltak. És pont azért nekem is egy ilyen jó emlék az, amikor gyerekként játszottam ezekkel a játékokkal, és szerintem van is egy ilyen rétege a játékosoknak, vagy a Harry Potter rajongóknak, akik azért eléggé örömmel tekintenek vissza, vagy szép emlékekkel tekintenek vissza ezekre a játékokra. Megvan egy úgynevezett ilyen kult státusza pár embernél, ami szerintem nem gond. És pont ezért nyilván a Legacy-nak volt alapja, meg ahogy mondta Loe is, már működő open world RPG-kből is tudott bőven meríteni inspirációt és motivációt arra, hogy merre kell vinni ezeket az egészet. De ezzel együtt meríthetett a régi játékokból is, és merített is legalábbis. Ugye nekünk már volt szerencsénk arra, hogy a tegnapi napon elkezdtük letesztelni a játékot. Ha, ahogy már ezt hallgatjátok...
Péntek van benn.
Ahogy már ezt hallgatjátok, addigra már a Esport 1-nek a review-ja is kikerül ezzel kapcsolatban. Sok mindent átvettek. Megpróbálták azt, hogy vannak titkos kamrák, amiket különböző rejtvényekkel kell kinyitni. Érdekesen vannak megoldva, ahogy a sztori megy előre, tök jó vizuális effekteket pakoltak bele arra, hogy visszaadják azt az érzésvilágot, ami talán a filmekben van, és raktak mögé egy tök jó keretet. Tehát még mindig ott vagyunk, hogy oké, tudjuk most, hogy kerültünk ebbe, tudjuk, hogy nagyjából minek kéne történnie a következőkbe, legalábbis ilyen timeline tudunk mondani, ugye szóval sokat nem árulok el, túl sokat, hogy mi egy roxforti diákként kezdjük el ezt a kalandot. Tehát akkor tudjuk, hogy akkor a következő 1-2-3 évben még ott leszünk és csináljuk a dolgainkat. És végigvezet rajta, és beleesünk egy pár poénba, találkozunk ugye nyilván a a szellemekkel, akikkel már ugye a rendes, vagy a rendes filmben és történetben is találkoztunk. Benne van Hóborc például, tehát Hóborc már akkor is létezett, amikor ez a Hogwarts Legacy játszódik. Így van. És például nekem Hóborc actually nagyon tetszik, mert ugyanúgy végig rímekben beszél, ugyanúgy megpróbál kitolni a diákokkal, és akkor bűzbombákat dobál, vagy éppen eláraszt egy WC-t vízzel. Tehát minden benne van, ami egy picit így visszaadja a karaktert. És így első blikre azt mondom, hogy maga a játék nagyon-nagyon tiszteli az alapanyagot, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem. És remélem, hogy csak jobb lesz, ahogy megyünk előre majd a játékba.
Azt mindenképp szeretném egyébként tisztázni, mert én több fórumon is belefutottam, hogy keverték a fejlesztőket, és ugye az amerikai csapat, az Avalanche Software az, aki végül elkészítette ezt a játékot, de van egy Avalanche Studios Group, amelynek részeként például kijött anno a Mad Max játék, és ugye sokan egyből ezzel párosították, hogy úristen, az nem volt olyan jó, ők készítik ezt, és akkor az mennyire problémás dolog. Miközben egyébként az Avalanche Softwarenek sem volt nagy játéka. Tehát gyakorlatilag ez az első olyan címük, amit azt lehet mondani, hogy na, ez tényleg ilyen AAA kategória mondjuk. Ilyen esetben egy fejlesztőnél ez mekkora nyomás? Vagy mint játékos számít, hogy úristen, most ők készítik, akkor nem biztos, hogy olyan sok jóra számíthatok? Vagy hogyan lehet ezt így összekapcsolni?
Ez egy érdekes kérdés abban a szempontból, hogy mind a két oldal, hogyha van egy fejlesztő, akinek hatalmas nagy tapasztalata és hatalmas nagy játékok vannak mögötte, ők is adhatnak ki valami borzasztó dolgot. Lásd Blizzard.
Bethesda.
Vagy Bethesda. Tehát mind a... Viszont az, hogy egy relatíve ismeretlen fejlesztő csapat nekiugrik valaminek és megpróbálja megcsinálni, viszont abból is születhetnek gyöngyszemek. Erre is láttunk már tök sok példát. Tehát például az Iron Gate-nek a Valheim, vagy a Red Hook-nak a Darkest Dungeon, ezek mind-mind olyan játékok, amik ugye Early Access, No Name stúdiótól érkeztek, és mégis hatalmasat szóltak, sőt, tudtak akkorák lenni, hogy már pedig olyan meghatározták a piacot, és akár még azt is mondhatjuk, hogy új zsandrát, új stílus teremtettek. Na most, oké, hogy ott van az Avalanche, nem tudom kimondani, de ettől függetlenül oké, hogy ők ott vannak, de ott van mégis egy Portkey, ami ugye a Portkey Games arra van, arra találták ki gyakorlatilag, hogy a Harry Potternek az értékeit védje teljesen. Tudjuk azt, hogy a Harry Potter franchise mögött álló felügyelő cégeknek is azért volt elég erős beleszólása abba, hogy mégis hogy nézzen ki az utolsó változata a játéknak, és ha jól tudom, azért Rowling is valamilyen szinten belefolyt, de csak egy nagyon picit az elején az egésznek. És én azt mondom, hogy nem volt túl nagy elvárás egyébként a fejlesztőkön, ami talán segített abba, hogy ne izgulják túl az egészet. És első pillantásra azt mondom, hogy nem is izgulták túl, ami jó dolog.
Szerintem pont fordítva, hiszen óriási nyomás volt rajtuk, mert nyílt világú Harry Potter játék soha nem volt. Tudjuk, hogy próbálkoztak mobilon, és ott a Portkey az AR játékával, ami nem bukott meg, de majdnem. És most ott volt egy ismeretlen fejlesztőcsapat, szerintem pont azért adták nekik oda, mert ha bukik a játék, akkor tök mindegy. Akkor a bukik a csapat, és akkor nem nincs akkora veszteség az egész gaming iparágnak. És muszáj volt ezért tologatni a megjelenést is, pont emiatt szerintem, mert csiszolták az utolsókig, hogy tényleg ne legyen az, mint azért az elmúlt években néhány triplás játéknál, hogy így egyszerűen vállalhatatlan, mint a Saints Row-nak az új része, például a rebootolt változat, ami katasztrófa lett, a Cyberpunk 2077, amihez egyébként hasonlítják, és sok szempontból, mert szintén a megjelenés körüli kisebb tologatások, a másik az, hogy mégis kiadták hirtelen, illetve azért, mert egyébként a játék ideje hasonlít hozzá. Az is 35-70 órát írnak a Hogwarts Legacy, és annyi amúgy a Cyberpunk is. Szóval így, akinek most van 35-70 órá, és eldöntheti, hogy Cyberpunkozak, vagy Hogwarts Legacyozak, akkor igazából mindkettő. Most ugye az az álláspont, hogy mindkettőben megéri. Meg a Cyberpunk volt az utolsó nagy nyílt világú RPG, ami kijött, és tényleg így most meghatározta a gaming világot. Persze a Witchernek a Next Gen-je az gyakorlatilag új játékot csinált a harmadik részből. Szóval igen, nagy volt a nyomás. Úgy tűnik, hogy sikerült lenyűgözni tényleg a kritikusokat, a játékosokat. Szerintem ekkora durranás talán a Returnal volt, ami szintén egy kis csapattól érkezett, nem is volt AAA-s, az inkább egy ilyen fél indinek tekinthető, és mégis most már portolják PC-re is, és hamarosan érkezik, szóval az is egy ilyen óriási siker volt, illetve az, hogy az Insomniac, hogy hogy tudott hozzányúlni ezekhez a Marvel címekhez. Persze ők csináltak korábban legendás játékokat, de utána egy kicsit eltűntek. Meg nem tudtak ekkora réteget behúzni, mint most a Spider-Man-ekkel például. Szóval, meg az új Wolverine, nagyon jó lesz. Szóval mindenki is várja azt, hogy akkor a Hogwarts Legacy lesz az a játék, amelyik tényleg az első fél évet elviszi a hátán, és el is viszi. Az, hogy PC-n játsza, mennyire más, mint PS5-ön, azt nem tudjuk megmondani. Mert azért ez gyakorlatilag majdnem, mint a két különböző játékot kapná. Ez nagyon furcsa, hogy ennyire a portolás az így gyakorlatilag szétszakította a játékot. Nagyon sok bónusz csak PS5-ön van, sokkal letisztult a PS5-ön, lehet, hogy új funkciók is vannak PS5-ön, szóval ez ilyeneket nem szeretjük. NBA ugyanezt csinálja, hogy PC-n teljesen más a játék, mint PS5-ön, és így Next Gen-t vegyél, meg konzolt vegyél, és azt kell nyomni. Itt is szerintem az volt a cél egyébként, hogy ez konzol exkluzív legyen, csak nem engedhették meg, mert túl nagy a PC-s piac. Meg a boomerek, akik Harry Potteren nevelkedtek, inkább PC-sek szerintem legalábbis, mert ők nem csak mondjuk játszanak rajta, hanem dolgoznak, és arra meg nem lehet konzolt használni. Szóval a lényeg az, hogy szerintem az Avalanche-on óriási volt a teher, és ezt megtudták, úgy tűnik, hogy ugrani azt az akadályt, meg lépést, amit kellett nekik. Reméljük, hogy a következő játékuk az legalább ekkora siker lesz, meg ennyire jó lesz, de én mindig úgy vagyok vele, hogy egy fecske nem csinál nyara, szóval csinálják mondjuk még egyet, és akkor azt mondom, hogy akkor az a csapat jó. De egyébként a portkének szerintem óriási felelőssége van abban, hogy ez működik.
Szerintem ami az egyik legfontosabb kérdése a játéknak, hogy mennyire nyílt világú, és mennyire szerepjáték, tehát hogy mennyire mély RPG elemeket tartalmaz, mert hogy ez biztos, hogy főleg aki ezt a stílus szereti, az biztos, hogy emiatt is dönthet a játék mellett, vagy éppen pont, hogy ellene.
Ezt nehéz megmondani. Talán megint a Cyberpunkot fogom elővenni. Ahhoz hasonlít nagyban, főleg az inventory rendszer, meg gyakorlatilag a statok, meg a talentfák, de ha valaki azért kezdje játszani ezzel a játékkal, mert RPG, akkor az ne kezdjen el vele játszani. Mert ez a játéknak nem az lesz a lényege, hanem maga a történet, és az, hogy felfedez az egész világot. Mert én megmondom őszintén, az egyik első pont, amikor valami hihetetlenül elkezdtem mosolyogni ezen a játékon, amikor kimentem egy folyosóra, és azt hallottam, hogy az egyik ilyen középkori lovak páncél, az egy dúdol magába, az tök vicces volt már magába, de ott volt mellette egy másik páncél, aki így rászólt, hogy majd utána így oldalba verte, hogy hagyja abba. Na hát pont ezek a pici dolgok, amik segítenek abba, hogy belemerülj ebbe a világba. És ez tényleg csak egy példa. A mozgó festmények a falakon, a maguktól zenélő hangszerek, ahogy mész körbe. Egyszerűen minden. Tehát annyira úgy érződik az egésszel, hogy él a kastély, és mozognak benne az emberek, és órára szaladnak a diákok, a tanárok éppen a saját tantermükbe készítik elő a következő órát. Nem hiányzik benne, hogy már pedig én most itt minmaxolni akarom a karakteremet, és akkor innentől kezdve én majd lemegyek, és akkor azt a trollt nem 40 ütésből, hanem csak 37-ből fogom megverni. Ez nem érzem úgy, hogy fontos lenne, de szerintem nem is akarták, hogy ez fontos legyen. Sokkal inkább azt akarták, hogy a karaktert ismerd meg, a karakternek a történetét ismerd meg, és szeresd annyira a karakternek a történetét, mint a Harry Potterben, talán Harry Potternek a történetét. És pont...
Nem szeretem Harry Potter történetét.
Miért nem?
Nem tudom, nekem pont, hogy nem Harry Potter miatt volt érdekes a Harry Potter széria, mindenki más miatt. A mellékszereplők szerintem sokkal jobbak benne, mint Harry Potter. Egyébként a filmben is így van, hogy nem Harry Potter karaktere a legjobb, és nem is őt írták meg a legjobbra, hanem mindenki mást körülötte. És ez nem csak én mondom, ez nyílt titok, hogy igazából Rowling is szerintem kellett neki, hogy legyen egy arc, aki végigviszi a szériát, de nem róla szól a könyv igazából, hanem mindenki másról. Csak is sodorják az események.
Ezzel még talán egyet is tudok érteni, de ettől függetlenül azért Harry Potter is Harry Potter a központi elem, ő a kiválasztott, ő az, aki megtestesíti azt a pontot, akinek...
A szimbóluma, igen.
Így van, tehát ugyanez vagy te. Tehát ugyanez leszel a te karakterednek is.
Mi a neve?
Az én karakteremnek? Lili.
Szóval lányt indít. Persze. Persze.
Ezt már százszor megbeszéltük, hogy csak női karaktert indítunk.
Nincs benne románc.
Azt tudom, de nem is
korúak kell. Benne. Igen. Az fiatal korúak benne a
karakter. Igen, de szerintem nincs is rá szükség.
Szóval megvan az a szabadságérzet, amit egy open world játéktől mondjuk az ember elvárhat?
Most erre mondok egy tök jó példát. Az első pár main küldetést is csináltam már eddig meg, és ezen kívül ugye el lehet menni ide-oda a kastélyba. Na most a harmadik küldetésnek az a előfeltétele, hogy legyen negyedik szintű. Én a harmadik küldetésre úgy mentem, hogy a 16. szintű voltam. Tehát a sidequestekkel, meg a különböző collectible-ökkel lehet XP-t szerezni, és ebből azt mondom, hogy igen, az open world része az működik. Tehát mehetsz, keresheted a titkos átjárókat, keresheted a kamrákat, megtalálhatod a különböző, már a játékból is megismert helyszíneket, elmehetsz az Astronomy Tower-be, elmehetsz a Herbology...
Csillagvizsgáló torony.
Igen, a csillagvizsgáló toronyba, meg a...
Gyógynövénytan.
A gyógynövénytan házba.
Csak magyarul mondom, mert azért szerintem magyarul olvasták legtöbben.
True. Tehát mindenhova elmehetsz a tiltott rengetegbe, felfedezheted őket, és mindent meg fogsz találni. Csak egy x évvel hamarabb, mint ahogy ismered.
Egyébként ez nem baj, mármint hogy a Cyberpunk, a Skyrim a legjobb példa. Mielőtt fölmész, már gyakorlatilag mindent kipucolsz az egész világból, mielőtt fölmész azon a 7000 lépcsőfokon. Szóval gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy mennyire legyen nyílt világú, hanem RPG, hanem hogy érezd magad benne. Mert ez volt a baj Cyberpunk, hogy üres volt az egész a legelején, amikor 2001.0. És szerintem ez a baj a Skyrimben, hogy ott meg minden karakternek ugyanaz a szinkron hangja. Szóval nagyon sok probléma van a nyílt világú játékokkal, de ha sikerül egy kicsit is azt az érzetet kelteni a játékosban, hogy ő is része a mindennapoknak, akkor már megugrották azt a lehetetlen dolgot, ami szerintem egy jó játékhoz kell, mert ez tényleg lehetetlennek tűnik. Szóval ez egy játékfejlesztő, amikor generálja az automatikusan, nem tudom, sokszorosított karaktereket, akkor az a lényeg, hogy mégis egyedi legyen mindenki. És most pont a Cyberpunkot játszottam végig nemrég, és azért ez ott megvolt. Szóval ott tényleg az utcán is, ahogy mész, ott mindenkinek volt valami kis... Mindenkivel történt valami. És itt is ez van egyébként, hogy ezt próbálták megragadni. Egyébként pont a gyorsabb utazást, a seprűt, az például azt teljesen számízni kéne ebbe a formájába, azt nagyon sokan kritizálják. Így az első benyomások alapján lassú, meg szaggat a játék, meg nem az igazi. Vannak még hibái, de kinyílt. És egyébként pont volt összehasonlítás, hogy mekkora a Hogwarts Legacy-nak a térképe, mondjuk a Skyrimhoz képest, és így brutál nagy ahhoz képest. Vagy a Skyrim egy pici persze szemszögből kell vizsgálni, más szemszögből, de a lényeg az, hogy megpróbálták azt, hogy tényleg ne csak a Roxford legyen, hanem minden más körülötte, és ez kellett, mert a Roxford, az pont, ahogy mondta Ben, azok a játék az 1-től 7-ig, az megvolt már egyszer. Akkor most ne azt kapjuk meg még egyszer egy szebb köntösbe, egy újra textúrázott világban, hanem nyíljon ki a Roxford és környéke, és ez megtörtént.
Meg amit mondott Lóa is, hogy az kell, hogy magának érezze a játékot a játékosunk. Én egyébként csak csatlakozni tudok, nekem is a Cyberpunk pont egy ilyen élmény volt, ami igazából az első onnantól kezdve, ugye, hogy megismerjük Jackit, meg megismerjük magának a történetnek az alapjait, az olyan szinten megfog és így beránt. Tehát így elmerülsz abban a játékba, és nagyon könnyen úgy elkezded azt érezni, hogy ez egy nagyon jó karakter. Ez a karakter történet száll, ez nekem fontos, ezt végig akarom csinálni. És ugyanez megvan itt is. Még nem tudom azt, hogy meg lehet ugyanazt csinálni, mint a CP-be, de az indítás erős. Tehát például mondom, a tutoriál, 1000 éve nem játszottam ilyen jó tutoriált. Tehát így addig, amíg a végére értem, úgy nagyjából nem is tudtam, hogy tutoriál azok éppen. Jó, nyilván tudtam, mert voltak benne az, hogy
értem.
A space-el kell ugrani, meg a jobb klikkel kell basic castolni, ezek nyilván benne voltak, de ettől függetlenül tök jó volt rakva, és tök, hogy mondják ezt, ez a immerse volt, vagy van ilyen magyar szó?
Van, persze.
Tehát könnyen beleélted magad, könnyen maga közel kerültél ahhoz a karakterhez, akit csináltál, ehhez mondjuk nyilván nagyon sok segítséget nyújt, hogy 1000féleképpen lehet testre szabni az, hogy nézel ki, milyen, mint egy rendes RPG-ben, ami most már kötelező.
Érintettétek már egyébként némileg a témát, de sok esetben persze nyilván azért kicsit ferdítek, de ugye single playernél, hogyha a sztori jó, akkor a játék is mondhatjuk azt, hogy jó, meg vice versa, tehát hogyha a sztori nem jó, akkor nem valószínű, hogy annyira a szívedbe zárad, nyilván azért vannak még mechanikák. Itt is erről van szó, hogy azért egy erős sztori az kell ahhoz, hogy te többnek gondold, mint hogy én most csak Roxfordba kalimbókázok, és de jó, hogy varázsolgathatok? Megismerhetem.
Nem. Szerintem pont ez volt az a játék, ahol nem volt igazán a sztorinak akkora hangsúlya, mint előzetesen. Szóval nem azért várták az emberek, mert hogy úristen, megismernek egy olyan roxforti történetet, ami nem volt benne 7 könyvbe, meg utána még a 3 másik könyvbe, vagy ilyen kis kiegészítő könyvbe, mert minek? Mert így is elolvastak több ezer oldalt már, meg ott a fanfictionöknek a végtelen univerzuma, ahol hát ott azért vannak sztorik. Szóval a lényeg az, hogy szerintem itt a történet, az teljesen a háttérbe kell, hogy szoruljon, mert itt az volt a lényeg, hogy kapsz egy Harry Potter tematikáját, de nem Harry Potter játékot, olyan helyszínen, amit mindent tudsz róla. A könyvek alapján mindent tudsz Roxfortról, meg a környékéről, viszont te lehetsz benne, és játszhatsz benne. Szóval szerintem ez volt, hogy ezt, ha ezeket a tényezőket összerakják, és összegyúrják jóra, akkor a történet persze vezeti, ívet ad az egésznek, de itt a karakterek, a helyszínek, amit Ben is mondott, a megismerhetőség, a felfedezhetőség sokkal többet nyomott a latba, mint mondjuk egy God of War-ba. Uh-huh. Szerintem ott inkább a történet volt már a lényeg, mert gyakorlatilag minden más az adott volt. Ez új volt. Itt nem kellett építeni arra, hogy most akkor új játékmechanikai elemeket találjunk ki, hogy izgalmasabb legyen, mert itt minden új volt, és a történet az így szerintem egy kicsit el is vész a háttérben, ami nem baj. Mert ha így is egyébként tényleg keretbe foglalja az egész sztorit, és úgy érzed, hogy van értelme annak, amit csinálsz, van célja a döntéseidnek, akkor működhet, és szerintem ennél több nem is kellett. De mondom, én nem ismerem még a sztorit, mert a spoiler.
Ahogy Loa is mondja, nem azért mentek a játékosok bele, mert hogy mindenki azt várta, hogy egy hatalmas történetet raktak le az asztalra, nem, azt már lerakták. Nem azért mennek oda az emberek, hanem azért mennek oda, hogy megéljék azt a történetet. Viszont ehhez én hozzáteszem azt, hogy oké, azért mennek oda és próbálják ki a játékot, mert benne akarnak élni abban a világban, viszont azért maradnak majd benne, mert jó a történet. És ez a kettő így egyébként egy jó recept lehet. Erre én egyébként mindig a Horizon Zero Dawn-t fogom felhozni példaként, hogy azért az a játék sem azzal adta el magát, hogy hihetetlen jó története van, hanem azzal adta el, hogy egy futurisztikus, gyakorlatilag egy Assassin's Creed típusú világban tudunk majd kalandozni, és nagyon király fájtok lesznek benne, és így tovább. Viszont nekem a Horizon Zero Dawn azon kívül, hogy én szerettem a benne lévő harcrendszert, a történet nekem mindent elsöpört. Én nagyon-nagyon szerettem benne. És hogyha ugyanezt meg tudja csinálni a Hogwarts Legacy, hogy fogja magát, és jó érdekes történetszálakat, meglepetéseket, érdekes karaktereket pakol bele, az egy olyan plusz lehet, hogy egy jó játékból nagyon király játékot csinálhat. De nem működik visszafelé. Tehát nem a történet lesz a fontos arra, hogy behúz az embereket, hanem az, hogy maga a játék és a világ szép, és jó játszható, és jó mechanikák vannak benne. A történet teszi fel az íre a pontot.
Azt ugye láthattuk már több ízben is, hogy van egy pálcád, többféle varázslatod, és hát ugye rengeteg lény, akivel elbánhatsz, és akkor kicsit két részre bontanám a kérdésemet, hogy mennyire központi eleme a harc igazából a játéknak, és hogy ez mechanikailag mennyire valósult meg jól. Azért tudjuk, hogy ilyenkor azt lehet mondani, hogy hát fontos.
Nyilván, amikor ezt nézitek, akkor már 1000 millió videó, illetve stream volt erről a játékról, de azt mondom, hogy érdekes, nagyon-nagyon érdekes a harcrendszer a játéknak. Ugye vannak ugye varázslataink, nyilván ebben a világban még mi más lenne, viszont megvannak azok a részek, amikor ugye a filmekben is voltak ezek, hogy így úgy hadonáztak a pálcájukkal, meg lövöldöztek az emberek, hogy nem mondtak ki varázslatot, és akkor az a párba jöttek össze.
Nonverbális.
Így van, nonverbális. Ezt ugye a játék lefordította arra, hogy ez egy basic cast. Gyakorlatilag, ha megnyomod a jobb gombot, akkor elkezd ilyen, nem tudom, pici dolgokat lövöldözni a pálcájából a emberünk. Ami tök oké, mert nem csak ez van, hogy gyakorlatilag egy button smash, és akkor onnantól kezdve ezt csinálod, hanem kombókra van szükséged. Tehát oké, egy átlagos ellenfélet elkezdesz lövöldözni, az oké. De ha mondjuk előtte felemeled a levegőbe, akkor bónusz nem is tolsz rá, ha csinálsz egy kombót arra, hogy felemeled, lövöldözöl rá egy picit, utána egy másik varázslattal megint megtön, diszlokálod valahova, meg ilyennek a basic kasztok, és akkor így lehet így az egészet így zsonglőrködni vele, illetve ott van ugye a védővarázslat, a protégó, amivel bejön ugye a peri mechanika a játékba, meg ugye a dodge mechanika, hogy lehet kigurulni, de a peri mechanika az az, hogy igen, meg fognak téged támadni, de azt a játék indikálja neked, hogy mikor kapsz egy támadást, és arra a protégóval neked lehet úgymond válaszolni. Mert amikor felnyomod magadra a protégót, akkor az ott van rajtad egy olyan másfél másodpercig kb., és utána lekerül egy pár másodperces cooldownra. Ami azt jelenti, hogy nem csinálhatod azt, hogy nyomogatom folyamatosan a protégót, és akkor semmi nem fog eltalálni, nem, azt time-olni kell. Mm-hmm. Tehát, és pont ezért a harcrendszer egy tök jó fejlesztés volt az eddigi játékokhoz képest. Szerintem
az eddigiek nagyon basic-ek
igen,
voltak.
Igen, az eddigiek nagyon-nagyon-nagyon basic-ek voltak. Ez viszont jó abból a szempontból, hogy bonyolultabbá válik, és a harc nem válik unalmassá. Uh-huh. Tehát más-más ellenfeleknek más-más képességei vannak. Vannak olyan képességek, amik védhetetlenek, ugyanúgy, mint egyébként a Sekiroba. Talán, ha hasonlíthatom egyébként azt a játékot ahhoz. Van, ami elő ki kell gurulni, de van, amit le lehet perizni. És hogyha le tudsz valamit jól perizni, akkor nyilván megvan a rewardod is arra, hogy visszalősz egy kábító átkot, és akkor a következő, nem tudom, 3 másodpercben extra segítséget tolsz rá arra, akire visszatolod az átkot. Egyetlen egy dolog van, amire egy nagyon-nagyon-nagyon picit azt tudom mondani, hogy ez még nem tetszik, és remélem, hogy ezen egy változtatni fognak, az pedig az enemy targeting. Uh-huh. Tehát itt is próbáltak egy ilyen top targetinghez hasonló valamit csinálni, de egyelőre nagyon-nagyon-nagyon cinkes. Tehát ez a legtöbbször nekem, ha top targetingelek, akkor a legtávolabbi ellenfelet highlightolja, és azt kezdi el lövöldözni, és akkor utána megint vissza kell mennem, és manuálisan beállítani, hogy ne azt lövöldözze, miközben a másik 2 méterre van előttem. Szóval itt még vannak gondok, de azért kikerülhető. All in all azt tudom mondani, hogy a harcrendszer egy nagyon-nagyon nagy előrelépés a többihez képest, és tök fun tud lenni. Főleg, amikor neki kezdesz egy duelezni ilyen másik diákokkal, na, az mondjuk menő. És remélem, hogy ebből lesz majd a PvP is, amit egyébként be is lengettek, hogy talán ez lesz az majd.
Nem lesz PvP, soha nem lesz. Én szerintem ez a játék soha nem fog elkészülni multis verziója.
Nem lesz, nem úgy multis verzió, hanem belekerül egy olyan rész, hogy kereshetsz ellenfeleket.
Nem, szerintem ezt nem szabadna belerakni.
Nincs szüksége egyébként ennek a játéknak a multira?
Cyberpunknak sincs szüksége, ennek
nem, sincs. Szerintem sincs.
Mert annyira új a világ, mármint hogy abból a szempontból soha nem voltál még rockszorban nyílt világban, hogy minek. Így is tucat órákat tudsz eltölteni a felfedezéssel, meg a nem tudom, a csikócsör hajszolásával. Szóval van benne tartalom rengeteg, és ezt nem is azért készítették, hogy ebbe kerüljön bele multi. Nem kell kóp bele, arra ott vannak a Lego Harry Potterek, amik egyébként jók. Ha multizni akar valaki, akkor meg vegyen egy pálcát a boltba, aztán menjen ki az krétre. Ezt nem tudom, tegyen úgy. Mármint, hogy for real, szóval most így nem.
Igaz, teljesen. Én sem érzem úszni ennyi időt pár óra játék után, hogy hatalmas nagy szükség lenne a multiplayerre. Nem. Nem kell.
Említetted, hogy a harcnak azért van némi negatív része, de mi a helyzet a játék egészével? Van-e olyan esetleg, ami gyengébben sikerült, mert azért tudjuk, hogy bármennyire hiper-szuper-sztár egy játék, azért vannak olyan pontjai, ami nem biztos, hogy úgy sikerültek, ahogy ezt eredetileg tervezték.
Vannak még benne grafikai bugok, mert nyilván vannak. Amikor kiadnak egy játékot, nincs az Isten, hogy nincsen benne. Van olyan, ahol többet van benne, van olyan, hogy kevesebbet. Nyilván a Cyberpunk pont egy olyan játék, amit egészen sokan elkésztek amiatt, hogy az elején elhamarkodták a kiadást. Na most az a szintű bukhalmaz, az nincs meg ebben. Tehát azért bőven, azt mondom, hogy 95%-ban játszható ez a játék, sőt, még azt is mondom inkább, hogy 97. Néha találunk pár pár messzeségben lévő diákot vagy tanárt, akik felveszik a tépózt és így állnak. Ezzel azért már találkoztam.
Fiddlesticks imitátorok.
Igen, Fiddlesticks imitátorok, meg pár helyen a shaderek nem jók, nem jól működnek az árnyékok, de ezek tényleg ilyen nüansznyi dolgok. Szóval azt mondom, hogy jól sikerült a kiadás, jól sikerült a launch, nem volt hatalmas gondom azzal, hogy elinduljon a játék, tökre magától értetődő volt, hogy azt kell, kaptunk egy majdnem 2-3 perces szkent, amíg ugye a játék szépen leszkenelte, hogy mi hogy van, a játék beállította azt, hogy milyen felbontással tolja végig az ember. Úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy straightforward, tehát tökre egyszerűen bele lehet merülni ebbe az egészbe, anélkül, hogy te most neki kezdenél mondjuk egy ilyen Call of Duty szintű beállításokra arra, hogy nem tudom, mi történik a különböző környezeti elemekkel. Ettől sokkal egyszerűbb, és szerintem jobb is így a felhasználói élmény.
Inventory rendszer. Már beszéltünk, mielőtt elkezdődött az adás, hogy azt valahogy át kéne alakítani, mert nagyon kevés a tárhelyed, és rengeteg mindent föl tudsz szedni, és ezt tolja is be az arcodba a játék, hogy minden nyitogass ki, minden szerez meg, és ezeket eladni csak ki kell menni ebből, tudjuk, Rocksmorts-ba, és ott kell bizniszelgetni, és ezt, amíg most úgy eljutsz oda, meg most akkor megint tele vagy, és akkor ez bővülhet, de az csak középső részétől a játéknak, vagy szóval midgame-től. Ezzel valamit kezdeni kell, mert az RPG-k lényege az, hogy 600 kilót cipelsz magaddal, mint a Skyrim, meg mint a Cyberpunk, és nem lehet ezzel mit kezdeni, nincsen betörései gombom, vagy Cyberpunkban, szóval ezen változtatni kell. A seprűt mondtam, hogy az még mindig kiforratlan kicsit. Illetve az, hogy hova tovább? Ez egy nagy kérdés, hogy ez egy 35-70 óra, 35 azt mondják, hogyha speedrunolsz, és 70, hogyha mindent megnézel, de mi van tovább? És a Cyberpunk például kap egy Phantom Libertyt, ennek is kéne valami kiegészítő, és szerintem ezzel már kéne, hogy dolgozzanak, vagy legalábbis már tízelhették volna, hogy igen, nem itt lesz vége majd az történetnek, ahol most. De egyelőre ez egy single player játék, aminek van eleje és vége, de kéne, hogy bővítsék, főleg a kritikák és a fantasztikus pénzügyi sikerek, mert láttuk már az előrendelésben, hogy mindent megdöntött ez a játék.
És akkor a végére én egy olyan kérdést tennék fel nektek, hogy valóban csomó oldalon 80, de inkább 90 vagy a fölötti pontszámokat ért el, rengeteg ember tényleg csak pozitív kritikával illeti, és hát tudom, hogy még csak február van, de hogy lehet-e évjátéka ebből a címből?
Jelölni fogják, ezt most gyorsan lerendezem, mert nem játszottam még vele. Szerintem ez nagyjából ugyanaz a hype, csak egy más szinten, mint a Stray volt. Mert a Stray is egy olyan játék volt, amire mindenki vágyott, csak nem tudott róla, hogy macskát irányítson, és cica. Itt meg mindenki vágyott arra, hogy Harry Potter világában játszhasson RPG-t, mert ilyen nem volt. És emiatt szerintem a Stray-t túlpontozták, én abba csalódtam személy szerint. Nem tudom, hogy ebbe fogok-e, remélem, hogy nem, de a Stray kapott évjátékajelölést csak azért, mert egy mindenki által vágyott élményt adott meg, és ez ugyanazt csinálja, szóval jelölni biztos fogják.
Ebbe egyetértek, jelölni fogják, de szerintem nem fogja megnyerni. És mondom ezt úgy egyébként, hogy nem nagyon tudok más olyan várható címet, ami letaszíthatná arról a trónról, de ez egy nagyon-nagyon jó játék, nagyon-nagyon jó a kezdése, tényleg pöcköli embereknek a gondolatát arról, hogy meg a nosztalgia érzést a fejében az embereknek, és ezt jól is csinálja, de olyan hihetetlenül, nem tudom, újdonság, meg olyan hihetetlenül nagy új fejlesztés nincs benne, amire azt tudom mondani, hogy ez az a pont, amiért megérdemelni az évjátéka címet.
Az majd a Starfield lesz, ha megjelenik idén, szerintem.
Hát vagy jön a Star Wars Jedi Survivor, Jedi vagy Survivor. Esetleg a Spider-Man 2, úgy azért lesz.
Stalker,
így van.
Sok kihívója van.
Csak ami, nem biztos, hogy megjelennek. Ez megjelent, ez meg tudott jelenni. Ez egy óriási dolog, hogy megjelent időben. A Horse Legacy. Kicsit csúsztattak, de megjelent, és ez így úristen. Szóval ez, hogy semmiről nem tudjuk, hogy fixen jön-e a Jedi Survivor mindjárt, de a többire, a Starfield-ra, a Stalker-ra nem tudjuk, hogy ki jön, és emiatt azért egyre nagyobb esélye van. Szóval a jelölés szerintem fixen ott lesz neki.
Igen, látjuk. Igen, ez bőven benne van.
Egyébként a te gondolatmenetedből kiindulva varázsló cicák, és jövőre meg is van a abszolút.
Van már ilyen a robbanó cicák nevű...
A robbanó cicák, igen, az Exploding Kittens.
Exploding Kittens, az mondjuk annyira nem jó.
Csak hype-olják, mert cicák egyébként. Igen.
Látjátok, amiben cica van.
De van az a vush, ilyen mém cica. Az megvan? Van egy ilyen vush.
Várj, ez nem NFT?
Nem, szerintem azt nyugodtan. Nem az lesz majd a borítóképernek a podcastnek, de szerintem lehet. Na mindegy.
Az majd egy másik podcast témája. Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, és nektek is, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket, hogy ti is elvegyüljetek, vagy elmerüljetek Roxfordba, illetve Harry Potter világába. Az biztos, hogy tényleg úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon jó kis játékot kaptunk. És hát, mit nem mondjak, minőségi játékokra, főleg, hogyha ilyen adaptációkról beszélünk, akkor mindenképp szükség van. Nektek is jó játékot kívánunk, és találkozunk egy hét múlva, addig pedig kövessétek az eSport egy YouTube, illetve weboldalát, Facebookon is ott vagyunk természetesen, illetve a csengőt, hogyha bekapcsoljátok, akkor nem maradtok le semmilyen tartalmunkról. Találkozunk egy hét múlva, addig pedig jó játékot, és sziasztok!